Ahogy ígértem is, mai találkozásunkon folytatjuk a megelégedettség témát. Lapozzatok a Bibliáitokban a zsidókhoz írt levélhez, kérlek titeket, és a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének első néhány versét és a negyedik részt olvassuk el együtt. Hálás vagyok, hogy itt látlak meneteket, és úgy döntöttetek ezen a mai délutánon, hogy megszentelve az Úr napját, nyugalomnapot, Isten tisztelte jöttök. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezet első 6 versét, majd a negyedik fejezetet olvassuk. Zsidókhoz írt levél harmadik fejezet első 6 verse, majd a negyedik fejezet, akinél van Biblia, kérem kövessétek Bibliáitokban. Amikor az ember maga is olvassa az igét, nem csak hallgatja, sokkal több minden tudja megragadni őt. Így hangzik tehát Isten igéje Zsidó 3:1-től. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsősége volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Egyik rész első versétől. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról. És megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondta, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akinek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk. Ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert a Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő személy előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatott az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett el, mindenben kivéve a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Dicsőség az Úrnak! Az elmúlt találkozáson több dologról is beszéltünk, sorjába próbáljuk röviden átnézni, és akit esetleg bővebben érdekel, az nyugodtan megnézhet, meghallgathatja az interneten fölrögzített tanítást. A Filippi 4:10-11-ből indultunk ki, ahogy Pál apostol vallást tesz, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, én megtanultam, hogy körülményeimhez között elégedett legyek. Arról beszéltünk, ugye, hogy Pál apostolnak is tanulnia kellett a megelégedettséget, nem így született. és a körülményei pedig rendkívüliek voltak. Tehát elolvassuk a Bibliában mondjuk az apostolok cselekedeteit, vagy később, amikor bizonyosult az a korintusi levélben arról, hogy miket élt át, akkor azt mondjuk rendkívüli fájdalmak, rendkívüli kihívások, rendkívüli próbatételek között megtanulta azt, hogy elégedett legyen. Ne felejtjétek el, hogy az ige, a zsidókhoz írt levél következő részében arról beszél, hogy Jézus, az Isten fia, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Ezért azt gondolni, hogy a keresztény életben nem lesznek nehéz napok, akik Krisztus követik, ez valami olyan, mint hogy nem is a Bibliát olvasnánk. Tehát aki ezzel nem számol, hogy bizony a nehézségekben, a próbatételek közepette az ember szíve formálódik. És a Krisztus követésben bizony benne vannak ezek a szívet, személyiséget, gondolkodásmódot gyökeresen átformáló időszakok. És Pál apostol is ezekben megtanulta, hogy például mit jelent az, hogy mekkora érték, ha van egy munkatársa. Márkot később fiának nevezi, másik körben meg hazazavarja. Mondja neki, hogy ugye barátom, te ilyen lekvár keresztény vagy, hogy itt az előző alkalommal visszafordultál, és nem voltál hűséges, nem kell lesz nekünk. Ugye Barnabás már idősebb volt, ő már többet látott a szellemi dolgokból, mint Pál apostol, ő meg maga mellé vette János Márkot, és hát ugye később Pálnak is egy kiváló munkatársa lett, majd, hogy nem a fiának nevezi. Mennyi változás történt Pál életében? Mondjuk a testvéri kapcsolatot, a munkatársakat tekintve, hogy gondolkodott később ezeknek az értékéről. Csak egyetlen epizód, amiben például változott az ő szíve. És amit mondtam, hogy ő egészséges ember volt, ő tudott örülni annak is, mikor bőségben volt. Tehát nem a szegénységet és a nyomorúságot tartotta egyedüli üdvözítő útnak, és csak az követi Krisztust, aki éppen nyomorog és szenved, hanem tudta jól kezelni azt is, amikor bőségben volt, mert éppen a Filippi gyülekezet gondoskodott róla, és meg volt áldva. Aztán tovább mentünk, és együtt megtekintettük a puszta értelmezését a Bibliában. Föltettem néhány kérdést, hogy valóban csak a nehézségek helye a puszta időszak az életünkben. Mi a helyes visszanyúlás a puszta élethelyzethez? Jól gondolkodunk, és jót remélünk-e, vagy hiszünk ezekben a helyzetekben? Erről is beszéltünk. Aztán beszéltünk arról, hogy a bűn miatti büntetés helye, ugye a zsidó nép életében éppen erről volt szó, hogy engedetlenek voltak és hitetlenek. Azt mondták, hogy vajon köztünk van-e az Isten, és megkérdőjezték Istennek a vezetését, pedig látták a tűzoszlopot és a fejoszlopot, és látták jeleket és csodákat Egyiptomban, látták ketté válni a Vöröstengert, látták, hogy minden reggel mannával leteti a több százezres népet, talán több milliós népet is az Isten, és eltartja őket, és akkor még megkérdezték, amikor éppen vízhiány volt, 11:55-kor, pedig 12-kor volt a víznyitás időpontja, 11:55-kor elszakadt a cérna, és berobták a török között, Isten nincs velünk. Hitetlenek voltak. És hát ezek miatt, a bűneik miatt 40 évig sétáltak a pusztában, és elhullottak mindannyian, akik engedetlenek voltak. És csak a második generáció ment be abba az ígéret földjébe, amit az előbb olvastunk, hogy mégis nem is volt az, amiről a Biblia beszél, hogy az ígéret valóságos földje, új szövetségi értelemben. A Lukács evangéliumában Jézus Simonnak mondja, aki fogadkozik, hogy készülök meghalni, és érted? De Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostálj, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ezért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ugye ez meg a megpróbáltatás ideje. Amikor bizony megrostál bennünket a gonosz, megkísért, megpróbál a gonosz, láttuk Jézus életében is ezt a próbatételt, de azt is láttuk, hogy vele volt az Isten, és nem hagyta magára az Isten Krisztus sem, és egyetlen próbatétel alatt lévő embert sem, sőt, a kimenekedés útja is el van készítve a próbatétellel szembenéző hívő embernek. Nincs egyedül hagyva. És azért az sem mindegy, ha belegondoltok, Jézusnak két különös tusáját olvasok a Bibliában, egyik a pusztai időszaka, a 40 napos bőjt és az utána való erős kísértés, amely például is adott nekünk, hisz mi is megkísértetünk mindhárom területen, hol egyikben, hol másikban, keresi az ördög a gyengéinket, figyel bennünket, figyeli a családunkat, a szüleinket, a generációkat, adatot gyűjt, és tudja, hogy mi az, amivel bennünket megpróbálhat léprecsalni, megkeres bennünket, de mind a két esetben azt láttuk, hogy Jézusnak angyalok szolgáltak. Miután átment ezen a próbatételen, olyan mélységben, mértékben tapasztalta meg az Istennek a kegyelmét, szeretetét, ahogy előtte soha a földi dimenzióban. És erről is beszéltünk, hogy próbatételeknek nagyon csodálatos
kifutása, hogy az Isten ez olyan közel viszi az ember szívét, ahogy korábban nem is járt. Annyira megtapasztalja az Istennek a jóságát, szeretetét és a kiszolgáltatottságunkat az Istennek, amely hívő embernek a legcsodálatosabb állapot. Azt szoktam mondani, hogy az Isten kezében van ilyenkor már csak az ember, és ott a világon a legjobb lenni. Annál nincs is jobb hely. Aztán a következő dolog a puszta értelmezésében, amelyet a Biblia elénk tár. Ugye az ígéret földjéhez vezető út témája, arról beszéltünk, hogy az Ószövetségben ez egy fizikai hely váradalma volt, a Kánaán földje, a tejér és mézzel folyó föld, ahol felépített házak vannak, ahol elültetett gyümölcsös kertek vannak, ahol csak le kell aratni a dolgokat, és már nem is neked kellett vetni, hanem te aratod le, és valami nagyszerű hely. Ez egy fizikai hely volt Izrael számára, de mint olvastok a Zsidókhoz írt levélben, nem ez volt az ígéret földje, hanem a mennyei ígéret volt az, amit nekik is mondott az Isten, ezért nem vitte be őket Józsué. És a másik terület pedig, amit mondtuk az új szövetségi kinyilatkoztásban, hogy az egész életünk gyakorlatilag a pusztai vándorlás ideje, maga ugye azt, mondjuk az Egyiptom szinonimája a bűnből való szabadulás, amikor valaki megtér a bűneiből, felismeri Krisztusban az örök életet, ugye a Páska bárány képe, maga a kereszt refeszítés képe, amikor kijönnek a zsidók Egyiptomból, és gyakorlatilag az egész életünk, amit élünk, az a pusztai vándorlás időszaka, és majd a Jordánon átlépve, a halálon átlépve bevegyünk az ígéret földjére, a mennyországba. És hát ezekről beszéltünk, hogy milyen hamis és téves dolog azt gondolni a földön, hogy az ígéret földje nekem az, hogy lesz egy autóm, lesz egy házam, lesz egy albérletem, lesz egy feleségem, egy férjem, mert ez csak kudarchoz vezet, mert nem mentek be ők se. Amikor a földi dimenzióban gondolkodunk a pusztai vándorlásról és az azt lezáró ígéretföldjéről, akkor ez egy kudarcot fog hozni, és gyakorlatilag világi módon gondolkodunk, hisz a világban is tűznek az emberek célokat, amik reménységgel várják, hogy meglegyen, aztán azt elérik, megvan nekik, megveszik, megszerzik, és ott vannak, hogy most mit kezdjek vele. Amikor valakinek pedig a mennyország a célja, akkor mindenért hálát tud adni, ami van az életben, és tud egy teljes életet élni. Persze nem rossz az, ha van az embernek albérlete, vagy lakása, vagy társa, és Isten megáldja ezzel, de már nem ez a célja az életének, és nem úgy gondolkodik, hogy most nehéz az időszak, és akkor fog véget érni, lesz feleségem. Nehéz az időszak, akkor fog véget érni, felemelik a fizetésemet. Mert Isten velem van. Az úton is. És megsegít az életemet, és megáld. A Zsidókhoz írt levélben beszéltünk arról, és most felolvastuk, és itt folytatjuk a együtt gondolkodást, hogy Krisztus a mi megvallásunk főpapja. És akkor itt beszélnék néhány gondolatot a megvallással kapcsolatosan, ennek a működő gyakorlati valóságáról és a néha azt látom téves gondolkodásmódról. Azt mondja az írás, hogy ezért szent testvéreim, Zsidó 3.1, mennyi elhívás részesei, figyeljünk hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához. Maga a megvallás azt jelenti, hogy együtt szólok valakivel. Tehát egy hullámhosszon vagyok, ugyanazt mondom, amit ő mond, de sokkal mélyebb tartalma van magának a szónak, látjátok kivetítve, egyetért ugyanazt mondja, azonos, közel van valakihez, tehát a kapcsolatot is jelenti, a közelséget is jelenti, már-már a szövetséghez viszi az ember gondolatait, beval, elismer, megval, megígér, ígér, szerződés köt itt a szövetségre, beszéltünk, és megegyezik valakivel, azaz egyezik valakivel. Ne felejtjük el, hogy Jézus az ígéreteit, amikor az imádsággal kapcsolatban adta, akkor azt mondja, hogy én bennem maradtok, és beszédeim ti bennetek, akkor bármit akartok és kérjetek, megaratik nektek. Most ha Jézus egész életét nézzük, hogy mi van az ő szívében, meg az apostol cselekedeteit látjuk, és az apostol leveleket látjuk, hogy mi van az Isten szívében, akkor végig lehet gondolni, hogy az én szívemben az van-e, ami az ő szívében. És ha nem az, ami az őszében van, akkor hiába kérek bármit, nem fogja megadni. Ha meg az, ami az őszében van, akkor olyanokat fog kérni, amit ő kérne. Ennyi a titok. Ennyi a titok. Az előző szlájdon néhány igeverset én fölírtam, azt leírhatjátok, és meg lehet nézni, utalni fogok rájuk. A názáreti Jézus tehát, ami megvallásunk főpapja, azaz ő azt mondta, amit az atyától hallott. Azt tette, amit az atyától látott. Tehát mit jelent Jézus megvallása, amikor ő vallást tett a földön? Hogy szinkronban volt a mennyel, tökéletesen beilleszkedett. Mit jelent, amikor mi megvallunk dolgokat? Szinkronban vagyunk Krisztussal. Tökéletesen illeszkedünk hozzá. Tehát pontosabban, ugye tendálunk, törekszünk arra, hogy lehető legjobban megértsük, megismerjük őt, és együtt mozduljunk vele szavainkban és tetteinkben. A megvallás tehát nem csak beszédet jelent. Nem bizonyos szava kimondását jelenti, hanem egy életmódot, hozzáállás, gondolkodásmódot, életvitelt, mozdulást is jelent. Tetteket is jelent. A kettő elválaszthatatlan. Tehát hiába vallok meg olyan dolgokat, amelyel nincs szinkronban az életem, vagy nem igazítom hozzá. Az hamis. Nem fog működni. Csak attól, mert mondom. A megvallásokkal kapcsolatban egy ember sokfelé jár, meg sok mindent olvas, és tényleg lehet tapasztalni egy jó indulatú vallásos tévegést is. Akkor néhányan azt gondolják, hogy mikrofon kapnak, akkor ha hangosan kell bizonyos igéveseket kiabálni, és akkor az olyan nagy harcos, és olyan hősies, és akkor az megváltoztatja a szellemi világot, meg a szellemi valóságot. Én fogom a fejem ilyenkor, és mondom, hogy az ember már 10 éve, vagy 15 éve ezt csinálja, bármely konferenciára megyek, mindig ordít a mikrofonba, és nem látom, hogy bármi megváltozna attól, mondjuk a szellemi valóságban, hogy én mondok valamit. Tehát azt se hiszem, hogy egy városban lehetséges a Krisztus uralomra jutása beszéd által. Azt viszont hiszem, hogy az evangélium hirdetése által lehetséges. Tehát amikor az ember imádkozik az elveszett lelkekért, az emberek szereti a testvéreit, építi a testvéreit a gyülekezetben, erősíti a gyülekezetet, a gyülekezet betölti a küldetését a városban, szolgál az emberek szükségei felé szeretettel, és hirdeti az Isten evangéliumát, Krisztust. És az emberek, ahol megtérnek, azon a helyen megtörik az ördögnek a hatalma. Amikor az Isten evangéliumban bemegy egy családba, és ott megtöri a bűnnek az erejét, az ördögnek a hatalmát, akkor ott belép az Isten országa abba a családba. Így van? Tehát az valóságosan vallástétel, megvallás, és valóságosan működő isteni erőt mutat fel, és mutat be, méghozzá a szabadításnak az erejét. És persze a megtartásnak az erejét, a szeretetnek az erejét, a türelemnek az erejét, a szeretet tetteinek az erejét, cselekedeteinek az erejét. Tehát nem gondolhatjuk azt, hogy attól, hogy mi mondunk valamit, azzal az Istent rá tudjuk venni, hogy beavatkozzon dolgainkba. Mert ha így gondolkodunk, ez a gondolkodás hamis, és közel van a szó mágiához. Akaratlanul is belecsúszunk egy varázslásba, vagy a szó mágia bűnébe, mert azt hiszük, hogy bizonyos szavak mondása, vagy mormolása által változást lehet előidézni a szellemi valóságban. De ez ugye nem igaz. Írtam nektek a gyülekezet tagjainak néhány hete egy gondolatot, most egy picit kibővítve ezt újra megosztom, azoknak is, akik most ezt hallgatják. A Biblia igazságainak emberi oldalról való megragadása, mint a hit cselekedete gondolat, igen súlyos tévegéshez vezet. A hit emberei nem arról lehet megismerni, hogy ők megragadtak egy Biblia igazságot, hanem arról, hogy őket ragadta meg az Isten, és kilakkoztatott magából egy töredéket az ő számukra, és ez egy igazság által. És ez a munkája az Istennek felülről lefelé működik, nem alulról fölfelé. Amikor azt gondolom, hogy én tehetek bármit, amivel az Isten tettre kényszeríthetem, akkor a bűnös, romlott természetű ember kerül az Istennek tulajdonított cselekmény középpontjába. És ha történik is valami, akkor a bűnös, romlott természetű ember marad a középpontban, és önmagát kezdi dicsőíteni. És elkezd előadni, hogy így kell csinálni. És ha így csinálod, működni fog. Már is az emberről szól, nem az Istenről. Amikor azonban valakit az Isten megragad, hogy magából kinyilakoztat valamit az ő számára, azaz olvasod a Bibliát. És Isten szíven talál igével az élethelyzetedben. Megérint, mélyen megszólít. Az a tiéd. És akkor azt fogod, kirakod a hűtőmágneseddel a hűtődre, vagy a tükrödre, és mikor elolvasod, hevül a szíved. És azt mondod, Istenem, megértettem a te szellemed által, adtál nekem egy kijelentést, és ez az enyém tőled. És ez az én szívembe, szellemembe hitet támasztott az én élethelyzetemmel kapcsolatosan. És ezért én téged dicsőítelek. És amikor valakinek jön változás az életében, akkor az Istenről fog tanúbizonyságot tenni. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, amikor Jézus csodákat tesz a földön. Ki dicsőítenek az emberek? Gondoljatok bele, ott van hús testben a názeti Jézus, a vakok látnak, nem minden micsodák történtek, kinőnek a kezek, a béna jár. És az emberek ösztönösen kit kezel dicsőíteni? Az Isten miért? Mert semmit nem mondtam és tettem azon kívül, amit az atyától láttam, és ennek van egy kisugárzása. Ennek van egy kisugárzása. Nem kellett tanítani arról, hogy ne engem dicsőítsetek már gyerekek, hanem az atyát. Hanem ösztönösen az emberek szívében az atya iránti magasztalás fakadt föl, mert Krisztus valóban alázatos volt. És szelíd volt. Mozgott az atyával együtt. És ebből a gyümölcs jó lett. Az Isten nevelése ült meg. Amikor azt gondoljuk, hogy mi tudunk valamit tenni, amivel az Isten cselekedetre késztetjük, egyből az ember kerül középpontba, és az ember dicsőítetik. És a romló természetünknek több se kell, az ilyen sikerek láttán, felfúalkodunk és dicsekszünk, és elkezdünk oktatni másokat, hogy neked is így kéne. És ha így csinálnád, nem lennél olyan nyomorúságban, mint amivel vagy. Ha meg bennünket ragad meg az Isten egy igazság által, akkor megmarad az alázat szelítség, és azt mondom, hogy kegyelmes volt az Isten hozzám. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. És ő kimentett a szorult helyzetből. Megragadta a szívemet. Valamit megmutatott az ő személyéből nekem. Tudom, hogy egy töredék, és mi nem ismerem az Istent, de ezen a területen valamit megértettem belőle. És ez nekem bizonyságá lett. Hitté lett a szívemben az életemben, és ezt örömmel vallom meg. Mert Isten szólt hozzám. Nem a Bibliából olvastam, hanem Isten szólt hozzám. Értitek? Óriási különbség. Bibliából rengeteg mindent lehet olvasni, sok igét meg lehet tanulni. De még az Isten nem szólítja meg az ember szívét egy igén keresztül. Azt az igét még mindig nem merítettük ki. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Isten szólt egy igéből nekem, akkor annak a birtokába vagyok egészen. Mert egy igében az Istennek benne van az univerzum. Benne van a szellemi világ valósága. A látható és a láthatatlan dimenziók. Egy szavában. Tehát gondolod, hogy egy szóban, vagy egy mondatban, amiben Isten sűrít bele valamit, azt, hogy töredékét értjük csak meg. De az a töredék nekünk már óriási erő, mert személyes. És ez felülről lefelé van, megragadta a szívemet az Isten. És gondoljátok végig az ószövetségi szentiratokban, újszövetségi szentiratokban Istenek szent embereit. Így mentek keresztül mindenem, mert Isten megragadta őket. Ezékiel is így ilyen ember volt, egy Istentől megragadott ember volt például az Ószövetségben. Van a Bibliában egy példa, és azt is föltettem ide az Ézsaiás proféta 38-39-es részében, olvasunk róla, és a 2 király 20-ban. Ez Ezékiás király példája. Akik Bibliát olvastatok, már tudjátok, akik még nem tettétek, nem találkoztatok ezzel a történettel, felidézem, és érdemes elolvasni. Ezékiás királyhoz odaküldi Isten az ő szent profétáját, Ézsaiást, hogy mondja meg neki, hogy meg fogsz halni, rendezd el a dolgaidat. Nem mindennapi dolog. És arra érdekes, ami történik. Tudjuk, hogy meggyógyul Ezékiás, és egy 15 esztendőt kap az Istentől. De az egész hogy történik? Ezékiás befordult a fal felé. Nagy duzzogásba kezdett az Istenre. És elkezdett imádkozni. Hogy ő nem akar meghalni. Hol van az, hogy atyám ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem mint te? Hol van az, amit Pál mond, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség? Hol van Ezékiás életéből? Sehol nincs. Kikönyörgi az életet, nem elrendezze dolgait, ahogy Isten mondta, és nem mondta azt, hogy legyen úgy, hogy te akarod, Uram. Készen vagyok vele találkozni, mert nekem az élet a Krisztus. A meghalás felé nyereség. Ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem legyen, amint te. Én szeretnék élni és gyógyulni, de ne úgy legyen, hogy én akarom, amint te. Hanem befordul a fal felé, duzzogva imádkozik. Megkapta. Megkapta. Mi történt? Felfúalkodik, és a következő kanyarban dicsekszik mindazzal, ami az Isten megáldotta. Visszaküld Isten a szent profétát, azt mondta, na, most veszítetted el. Akkor megint sírni, azt mondja, jó, nem te, hanem a gyermekeid. Azt mondja, jó, de jó, nem én, hanem a gyermekeim. Milyen önző, egoista ember ez? Ilyenek szeretnénk lenni? Ezékiás példája a számunkra az, hogy így kell kiharcolni a gyógyulást? Vagy esetleg Pál apostol példája az, amit követünk, és Krisztus példája, amit követünk, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te. És nekem az élet Krisztus. És ha meg kell halnom, az nyereség, mert megyek a mennybe. kezedben van az életem. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Én ezt nem mondom, ezt könnyű kimondani. Ne értsetek félre, ezt én néhány mondatban elmondom, de nyilván Ezékiás élt helyzetébe, bár halálhoz már voltam közel, de azt nem értem át, amit Ezékiás. De az biztos, hogy ez az ember egy önközpontú ember volt, és végtelen önző volt. A gyereke is érdekelték. Nem döbbenetes? Ugye nem szeretnénk ilyen önközpontú, egoista emberek lenni, akik a maguk javára akarják felhasználni az Istent. És nem szeretnénk öntel dicsekvővé sem válni. Az is biztos, hogy amikor Isten igéje szól hozzánk, és ezt is ismételni szeretném, hogy nem egyforma mélységben értjük azt meg. Tehát ugyanazt az igét is kaphatjuk, és mégis más mélységben jut el hozzánk. Tehát ugye ebben óriási különbségek vannak. Az ígéretésben is ebből fakadó vannak különbségek közöttünk. A megértésben is vannak különbségek. Ez önmagában nem rossz, ezt tudni kell. Hogy lehet, hogy egy igeverset én mondok, és beszélgettünk, és nem ugyanazt jelenti nekem, mint Valinak vagy Petinek. Mert nekik valamit mondott abból az Isten. Nekem meg valami más részét nyilatkoztatta ki az Isten. És akkor beszélgetünk arról, akkor valami teljesebb képet kapunk az Isten csodálatos világáról, a kijelentésből. Tehát értitek ezt, igaz, hogy mikor beszélünk és bizonságot teszünk, arról is valamit tükrözünk abból, amit átéltünk, de igazán át sosem tudjuk adni. Mert az a miénk, egy, kettő, meg az a másik ember valahogy azt úgy hallgatja, hogy őt az Isten megismert, hogy őt már az Isten megragadta. Azon a mélységben. Rengeteg dolog volt az életemben, amit évek múlva értettem meg, amit mondtak nekem érettebb lelki emberek. És már éltem annyit, hogy velem is megtörtént az, hogy mondta valaki, hogy mondtad nekem 2 éve, és most értettem meg. Persze biztos nem azt értett, amit én. Értitek? Csak ő azt gondolja, hogy valamit értett belőle. És én meg hallom, hogy mondja, hogy értett belőlem, és hogyha balga vagyok, akkor azt mondom, ugyanazt értett, amit én. De nem, valamit segített neki az Isten azáltal a bizonyság által, amit én adtam, megosztottam vele, az ő helyzetében. Isten, nem én, hanem az Isten, értitek? Mert én azt gondolom, hogy én segítettem neki, akkor megint én vagyok a középpontban. És elcsúsztam az isteni úttól, a kegyelem útjától, az evangélium tiszta útjától. Nem a tanítókon, meg a bizonyságtevőkön van a hangsúly, hanem Krisztuson van a hangsúly. Krisztuson van a hangsúly, és az ember szíve helyén van ezekben a dolgokban, és egészség és a gondolkodása, akkor tényleg Krisztus dicső meg ezek által. Fontos, hogy Krisztus egészen az atyára bízta az életét. Minden körülményeiben az atyára bízta az életét, még akkor is, ha sok olyan körülmény volt, ami küzdelmet jelentett neki, hogy benne maradjon. Tehát Krisztusnak azért olvastuk, ugye, hogy olyan főpapunk van, akihez mehetünk, mert ő együtt tud érezni velünk, mert átment ezeken a harcokon, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És ebből is az is látszik, ugye nem az a fontos, hogy mi mit hiszünk. Mert megint mi lennénk a középpontban. Tehát, hogyha a mi hitünk mozgatná az Istent, akkor mi lennénk a középpontban? Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mit nyilatkoztat ki az Isten magából, az ő igéjén keresztül, és az igét pedig nem a Biblia betűlapjait értjük, hanem a kinyilatkoztás élő igét értjük, ami az Isten nyilatkoztat ki, akár a Biblián keresztül, személyesen nekünk. Mert mi tudunk teljesen baromságokat hinni. És meg lehetünk győződve arról, hogy mi ezt hisszük, és ez így van. Hát mennyi háborúságot okozott az egyházban az, hogy emberek maguk meggyőződtek valamiről, és le akarták nyomni mások torkán. Nem pedig az alázat volt bennük, hogy az Isten győzze meg a szívünket. Mi az ő akarata? Csak röviden példaként azért 2 megvallást is hoztam, hogy az igével való együtt szólás. Megvallani, soha ne valljatok meg olyat, amihez nem párosul az Istentől nyert hit. Csak olyat vallunk meg, amihez az Istentől kaptunk megértést. A lelkigyógyulásokon is azt tud gyakorolni, hogy olvassátok el. Gondoljátok végig. És hogyha megvan, a szívetek rádobban, kaptatok megértést, akkor mondjuk, valljuk meg, szóljunk együtt a Krisztussal. Egy csodálatos megvallás, ugye a felírt ige, a 2 Mózes 20, 2-3, Jelenések 4-11, 5-9-10, Ézsaiás 43-1, 7 és 21-es versek alapján. Ugye, hogy nincs más Isten rajtad kívül, hogy együtt szólunk az igével, hogy megvallom, hogy csak egy igaz és élő Isten van. Ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem formájában létezik. Egyedül ő méltó minden tiszteletre, dicséretre és hódolatra, mivel ő a teremtő, fenntartó, a kezdet és a vég. És ezek a kinyilatkoztatások jók arra, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan gondolkodunk. Tehát én együtt tudok-e gondolkodni az Isten igével, vagy hamisságban van az elmém? Mert az igazság tesz szabaddá. Hogy az én hitem, az én gondolkodásom szinkronban van azzal, ahogy az Isten gondolkodik és kinyilatkoztatja magát. És ha nincs, akkor azt mondom, Istenem, hoppá! A helyzetemben, a nehéz helyzetemben valami olyanunk kezdek gondolkodni, hogy nem te vagy a mindenható Isten. Hanem ezeken a területeken úgy gondolom, hogy nem vagy ott, mint a zsidók mondták a pusztában. Hogy nem vagy jelen. Akkor ez hazugság. És a hazugság megköti az ember életét. Az igazság fölszabadítja az ember szellemét és szívét. Valaki azt mondta, hogy ahol félelem van, ott nincs az Isten jelenléte. Ha félek is, benned bízom. Hozzád megyek, beléd kapaszkodom. Megemlékezem arról, amit te cselekedtél. Neked adok hálát. És a megvallásnak ott van jelentősége, amikor az embert bombázza az ördög hazugságokkal. Olyan dolgokban is, amit már elvett az Úrtól, megértett. Ugye ez egy olyan igazság, amit minden hívő keresztény ember személyes kinyilatkoztatásként vett az Istentől, hát azért ért meg, és azért kezdte követni az Isten, mert ezzel egyetért. És minden élt helyzet, amikor az ördög, a saját lelkünk, a saját személyiségünk, körülményeink más mondanak, az hazugság. Ezzel szembe kell menni. És azt mondani, Uram, te vagy a mindenható Isten. És tele vagyok félelemmel. Tele vagyok aggódással. De benned bízok, hozzád jövök ezekből. Mert kijelentetted magad nekem, és amikor megmentettél engem a bűneimből, akkor magadhoz hívtál engem, akkor megtisztítottál bűneimből. Megismertetted magad velem. Én téged dicsérlek. Téged magasztallak. Hozzád jövök. És micsoda erő van ebben. Akkor vallást teszünk a Krisztusban. És hát a másik, csak kettőt hoztam tényleg, a Jézus, a Krisztus témában megvallom, hogy a názáreti Jézus, a Krisztus, ő a Mesiás, a testélet ige, aki közöttünk lakott, hiszem, hogy azért jött, hogy a sátán minden munkát lerontsa, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, diadalmaskodott rajtuk. Ő feltámadt a halálból és él, ugye János 1.1, János 1.14, 1 János 3.8, Kolossé 2.15. Kinyilatkoztatások alapján. És ő nem részletezem ennek az igének igazsága, ennek az igéknek az igazságait, hisz kiki, ahogy ezt megragadta a szívével, úgy ért is. Másik a vallástétellel kapcsolatosan szintén fontos dolog, hogy valljuk meg Krisztust az embereknek. Ha vallástételünk főpapjáról beszélünk Krisztusról, akkor az azt is jelenti, hogy vele együtt teszünk vallást, hitvallást az embereknek, hogy az evangélium megosztása által. A pusztai értelmezés a Bibliában, témában még szeretnék néhány gondolatot elmondani. Először is az, hogy Isten gondviselő kegyelme jelenik meg a pusztában. Azt olvassuk a 5 Mózesben, a 8. rész 2-től 5-ig, csak néhány gondolat emelek ki belőle, 5 Mózes 8-2-től 5-ből. Mannával táplált, ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagadt meg, a 40 év alatt, de fegyelmezett, mint a fiát az ember. Gondoljuk be, 40 éven keresztül egy ekkora népet, több milliós népet Isten öltöztetett, cipőt adott nekik, enni adott nekik és inni adott nekik, több millió embernek. Nem vetettek, nem aradtak. Nem volt munkájuk, nem volt fizetésük. Mekkora dolog? 40 év pedig bűneikben voltak. A vétek miatt vándorolt a pusztában, Isten mégsem fordított el az arcát tőlük, mégis gondoskodott róluk, és mindig várta, hogy megtérjenek. Hogy visszaforduljanak, visszatérnek az ő szívükben ő hozzá. Milyen döbbenetes, hogy mi hátat fordítunk, de az Isten nem hisztis, és nem hűtlen. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja, hogy Timótosnak írt levelében szól az Isten igéje. Gondviselő szeretetére vette őket körül, tűzoszlopban volt velük, felhőoszlopban volt velük, még ugye a nap se perzselje őket, befette őket felhőoszloppal. Milyen jó dolog egy forró nyári napon, amikor felhős az idő. Kicsit olyan meghűsebbé válik, egy pici szellő, ha fúj, felüldül az ember. Gondolod bele, Isten így gondoskodott a zsidó népről. Pedig csíbészek voltak, mint mi. Ugyanilyen csíbészek voltak, mint mi vagyunk. És velünk ugyanilyen kegyelemmel jár a Krisztus, mint amilyen gondviselő kegyelemmel, fizikai értelemben is gondviselő kegyelemmel volt feléjük az Isten. És ugye a Máté evangéliumában ott van az ige, az előbb idézett hűséggel kapcsolatos ige a 2 Timóteus 2.13-ban van. Szóval ne aggódjatok tehát, mondja Jézus a hegyi beszédben. Atyátok tudja, hogy szükségetek van mind erre. Ami a szükségetek. Keressétek azonban először Istennek országát, és az ő igazságát, mert minden napnak megvan a maga baja. Pusztában tehát Isten soha nem hagy magunkra. Lehetünk akármilyen nehéz helyzetben, még vétkezhetünk is. Amíg élünk, mindig van lehetőség az Isten kegyelmével élni. A próbatételek közepette is. Isten azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Sosem vagyunk magunkra hagyva. Tehát minden olyan érzés, gondolat, ami ez ellen van, az hazugság. És mi történik hazugsággal? Megkötöz. Rabbá tesz. Mit tesz az igazság? Fölszabadít. Szabaddá tesz. Isten nem fordít hátat egyikünknek sem. Bár fegyelmez a gyermekeit, mint apja a fiát. Hogy helyreigazíts. Ugye minden szülő igyekszik helyreigazítani a gyerekét, hogyha olyat tesz, ami nem jó. Hát egy jó szülő azért törődik vele, és ez fontos neki. Ilyen, ami mennyi atyánk is. Viszont fontos, hogy a gyerek ne az ajándékokért szeresse a szülőt, hanem azért, mert a szülő. Nem azért, mert ezt vett, vagy azt vett, hanem azért, mert szereti, és viszont szereti. Mert a szülő szereti a gyereket, a gyerek meg viszont szereti a szülőt. Imáink középpontjában is ne a kéréseink legyenek, hanem az ő királysága, a mennyország, az elhívásunk, és a Krisztus képviselet ezen a földön. És ráadásképpen megnyílhatnak dolgok, amik szükségeink, mint a zsidó népnek megnyíltak a szükségeikre a Isten forrásai a pusztában. És csodálatos módon élünk át áldásokat. Mindinkább szabadok vagyunk a fizikai, földi javak áldásaitól, annál inkább meg tud bennünket Isten áldani, ezekkel is feletté mindig kérni, hogy gondolni tudnánk. Mindinkább rabjai vagyunk a földi, fizikai áldásoknak, annál inkább szükségben érezzük magunkat. Annál szegényebbnek érezzük magunkat. Minél inkább Krisztus és a mennyország vannak az életünk középpontjából, annál gazdagabbnak érezzük magunkat. Jobban érezzük magunkat, és ezáltal még az Isten gondviselést is föl tudjuk ismerni, és hálát tudunk érte adni. Az idő szalad. Ábrám áldásával kapcsolatban három gondolat. Ugye Ábrámnak azt mondja Isten, hogy megáldalak és áldás leszel, nagy népé teszlek, azt is mondja neki. Mit jelent az ígéret a mi szempontunkból? Nyájakat, tevéket, földeket? Vagy szellemi javakat? Aztán a másikén azt mondja, ha te magodban áldatik meg a föld minden nemzetség, az 1 Mózes 12.3b, és az Abcsel 3.25-ben olvasjuk ezeket. Új szövetség értelemben Ábrám áldása az a Krisztus. Az a Krisztus. Erről beszél a Galata levélben a Biblia, Galata 3.13-14. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva. Átkozott, aki a fán függ. Azért, hogy Ábrám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Szent Szellem ígéretét hit által megkapjuk. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Ábrám áldása új szövetség értelemben a Krisztus. Ez a legtöbb, amit lehet nyerni. John Bunyan, aki híres keresztény író volt, 1600-as évek, és börtönt is szenvedett, talán vagy, ami 17 évi börtönben volt, talán kétszer vagy háromszor is bebörtönözték, és összesen, jól emlékszem, 17 évet ült börtönben, a hitéért, Krisztusért. Ő írt egy könyvet, az Zarándok útja című könyvet. És a könyvnek a bevezetőjében le van írva az ő megtérése is. Érdekes az ő története. Amikor John Bunyan rájött arra, hogy ő rendkívül bűnös ember, és valahogy akart ezen változtatni. Összeszedte minden erejét, leszokott a káromkodásról, leszokott a vasárnapi kefteléseiről, és mindinkább sikerült neki leszokni olyan dolgokra, amikor úgy látta a Biblia alapján, hogy bűn, egyre büszkébbé vált. Mert ő csinálta. Összeszedte minden erejét. És bizonyos életváltozást tudott produkálni. Egy alkalom azonban két szegény asszonyt hallott beszélgetni a piacon. Ezek arról beszéltek. Annyi harcom van az életben. Olyan nyomorult, romlott a régi természetem. Olyan küzdelmem van, de az Úr kegyelméből ad nekem győzelmeket. És olyan jó megtapasztalni ekkor az Urat, hogy megsegít engem, és átsegít engem. Azt mondja John Bunyan, hogy olyan világ tárult elé, ahol ő még soha nem járt. Tehát minden vasárnapján gyülekezetben, és már az életén az látszott, hogy meg is változott, de az ő erejéből, és ő egyre büszkébb lett, és annyira vágyakozott abba a világba, abba az országba, ami ezáltal a két idős asszony által tárult fel előtte, hogy végül újjászületett. Megtért újjászületett, és kegyelemből megnyert az örök életet. Már nem John Bunyan volt a középpontban, hanem Krisztus, akitől kész volt szenvedni is, és kész volt börtönt is hordozni. Mekkora váltás, amikor én vagyok a középpontjában a hívő életemnek, vagy amikor Krisztus kegyelme az, ami megragadta a szívemet, az életemet. A tanúsága ugye ennek a történetnek, hogy hiába vallom meg az Ábrámnak adott ígéreteket, mint az enyémet. Nem fog működni az én életemben. Viszont örömmel fogadhatom az Isten kegyelmét, amely Ábrám példája által az enyém, mert ő hitáltal igazult meg az Ószövetségben. Kegyelemből kapta, hitáltal nyert el a Istentől azt, hogy barátom vagy. Ennek viszont örülhetünk. Tehát Ábrám áldása, ha megvallásról beszélünk, az az, hogy köszönöm Uram, hogy mint Ábrám hit által nyert igazságot, nem a cselekedetei alapján, úgy én is a Krisztusban. Megvallom ezt, Uram. Ez már biblikus. Megvallás. És nem tévegés. És még elolvashatjátok majd a Titus 3:4-7-et. Azt mondja a 7. vers, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. És nem adjak adósatok a pusztai depresszióból való szabadulásnak. Elmondtam, hogy téves hit tévegéshez vezet. Biblikus hit és megvallás szabadsághoz vezet. Amikor az ember hite nem a Biblia igazságain épül, hanem maga elképzelése szerint van, akkor egyre mélyebbre kerül. Mert nem fog működni. Az Isten nem fogja támogatni. Nem fog működni, nem fog működni az életében. És ebből fakadon ugye egyre jobban elkezd erőködni. Tehát egyre erősebben próbálja azt csinálni, amire azt gondolja, hogy megoldást ad az ő életében. És egyre távolabb kerül a megoldástól. És ezáltal belekerül a csüggedésbe, a keserűségbe, a pusztai depresszióba. Úgyhogy az Isten nem segít rajta, majd valamikor jól lesz, ha eléggé fog hinni, elég jól fogom ezt vagy ezt csinálni, akkor már az Isten cselekedni fog az életemben. A gonosz már megtámadja az üdvösségbe, tehát hitét is, a Krisztushoz való tartozását is. Nyugodtan figyeljetek rám a gyerekekre, meg figyelnek, akiknek kell. A másik nagyon fontos dolog, hogy ebben az állapotban az ember elkezd magával foglalkozni. És nagyon döbbenetes, az Isten igét is elkezdi a magával a foglalkozás szemszögéből venni. Elkezdi azokat az igeverseket megvalani és olvasni, amely az negatív helyzetére vonatkozik. És abból nem a reménységet olvassa ki, hanem a negatív élethelyzeten kezd gondolkodni. És ezáltal megtelik az élet és gondolkodása ez a negatív levertséggel, és egyre depressziósabb lesz. Életunt lesz, hitehagyottá válik, kilátástalanná válik, feladás jön a szellemébe, a szívébe. És másik nagyon döbbenetes dolog, hogy ebben az állapotban többször elementális harag gyűlik fel az ember életében. Ezt is próbálja kompenzálni, dühös. emberekre, az Istenre, az életre, azokra, akiknek jobban megy, vagy akik beleszólnak az életébe. Ezt elnyomja, iszonyú energiát emész föl, hogy ezt elleplezze. Hogy föntartson valami látszatot, amit gondol és tud, hogy kéne mutatni. És ott van a mélyén ez a harag az életének, és emészti. És egyre mélyebbre ássa magát. Ebben maga körül forog, a problémái körül forog. Az Isten igét is így olvassa, a problémái körül forog, olvassa az Isten igét. És egyre mélyebbre kerül. Viszont van megoldás. A kivezető út az Isten igének tanítása szerint, a Krisztus példáján, a Pál apostol példáján, amikor valaki elkezd mások problémáival foglalkozni, hogy nekik segítsen. Jézus azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ma velem leszel a paradicsomban, a kereszten szenvedése közepette, és nem magával foglalkozott. Asszony, íme a te fiad. Fiú, íme a te anyád. Gondoskodik az anyáról. Elképesztő. Nem süllyed bele az ő állapotába, helyzetébe, hanem elkezd azokkal foglalkozni, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint ő. És erre mondja az írás, hogy a példabeszélek 24:10-12-ben, hogy ha nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Ugye így érzi az ember a pusztai depresszióban. Ments meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre húzzanak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudok, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek cselekedetei szerint. Tehát mit lehet tenni, hogyha valaki mély válságba került az életében? Keres az Isten lelkének, ne feladatként, hanem figyelj az Úrra, és vedd észre, vegyük észre azokat, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Elveszett életük van, a bűnmélységében vannak. És engedjük Isten lelke mindaz, amit adott nekünk, szolgáljon feléjük. És fölszabadul a szellemünk. Kijövünk a depresszióból. A depresszióból kijönni nem a depresszióval gondolkodása lehet, hanem a segítő hozzáállása. És Pálnak egész életére ez volt jellemző. Megverték, ott volt a börtönben, dicsérte az Istent, amikor kijön, kihozza a filippi börtönőröket, akkor nem okoz neki problémát, vigye gyerekeket, hát itt fel vannak szakítva hátam, teledek sebekkel, hanem majd kitakarítják a sebeit, egyből az evangelizálással foglalkozik, egyből azt mondja, ezeknek eljött az üdvösség napja, ne kározzanak el. Lett volna oka panaszkodni? Meg azt mondja, hogy írassatok már be kis szanatóriumba, kéne kis wellness hétvége. Vagy szeretnék egy hétig síelni menni, mert most annyira sokat szolgáltam az Úrnak, hogy most rám férne. De nem ezzel foglalkozik, hanem az elveszett lelkekkel. És boldog ember. És boldog ember. Telve van hittel, telve van reménysége. Telve van örömmel. Ézsaiás proféta könyvében azt olvassuk a 58:11-től, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Azt mondja, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, melyből nem fogy ki a víz. Azaz, aki itat másokat. Mit mond Jézus a tömegnek, amikor látja az ünnep utolsó nagy napján, 8. napon, hogy még mindig nem örülnek. Annyira örülni akartak. 7 napon keresztül nyomták, hogy örüljenek, és 8. napra egyre szomorúbbak lettek. Azt mondja, figyeljetek, örülni szeretnétek, ha szomjasak vagytok, jöjjetek hozzám, és ígyatok. És aki iszik abból, amit én adok neki, abnak bensejéből élő víz folyamai ömlenek. Hát mi a lényeg a forrásnak? Hogy megitassa a szomjazót. Hát azért van forrás, hogy megitassa a szomjazót. És Zsoltárok völgyében azt mondja, a Siralom völgyét források völgyévé teszik. Az emberek között olyan áldással vannak, az Isten evangéliumával, a szeretettel, a testvérek felé való törődéssel, vigasztalással, az Isten munkatársai ebben. És azt mondja az írása, 1 Tesszalonika 5:11-ben utolsó ige, vigasztaljátok tehát egymást, építse egyik a másikat, ahogy teszitek is. És nagyon fontos dolog, hogy egymást építsük. Az Isten szeretetét megosztjuk egymással a gyülekezetben. Bátorítsuk egymást. Forduljunk oda egymáshoz. Vegyük észre egymást. Imádkozzunk egymásért. És ha van valami, amivel tudok segíteni a testvéremnek, akkor segítsek neki. Forduljak felé ezzel a szeretettel. Mert folyik az élő víz. A pusztában is folyik az élő víz. A puszta helyen is felselken az élet. Mert ott van az Úr. Az egész életünk a pusztai vándorlás, de mind végig velünk van az Úr. Az Úr is adja meg nekünk, hogy egy ilyen világító életet éljünk, mert arra a fény megjelenik, akár egy gyertyának a fénye is ott megtörik a sötétség. Amen. Amen.